10 óra 14 perc. A két pénzügyileg kiemelkedő magyar csapat versengését végül a Fradi bajnoki címét hozta a hétvégén zárult labdarúgó NB1 idei szezonja. A címvédést egy több mint 9 milliárd forintos szezonbeli összbevétel alapozta meg. Ennek csak nem harmada az őszi Európa Liga szereplésből származott, mondta az M4 Privátbankár újságírója. A bajnoknál is, miként az összes első osztályú csapatnál, az egyéb bevételek európai összevetésben nagyon magas arányt tesznek ki. Ide tartozik például a TAO támogatás. Székely Sarolt a Sportérték című műsoromban elmondta, a nemzetközi kupa szereplés és a játékosok kinevelése jelenthet kiutat a régió futballklubjai számára, mert például a jegy vagy a bérleteladásokból származó bevételek igencsak alacsonyak. Imre Lőrinc interjúja.
A Fradi a mostani győzelme előtt több mint 9 milliárd forintos összbevételre tett szert, a Debrecen 10 évvel ezelőtt pedig mindösszesen 1,14 milliárd forintot gyűjtött össze a szezon során, és hát felmerülhetne a gondolat, hogy ez annak köszönhető végül is, hogy a Fradi idén ősszel az Európa Ligában szerepelt, már pedig a nemzetközi kupa szereplés az jól fial, de ezt megcáfolja, hogy a Debrecen 10 évvel ezelőtt pedig egy még magasabb porondon a Bajnokok Ligájában volt érdekelt ősszel. Ez a nagy differencia minek köszönhető, minek tulajdonítható, és akkor itt a Fradi és a Debrecen összehasonlítása azért állja meg magát, mert ez a két csapat tudta megvédeni a bajnoki címét az elmúlt 10 évben.
Nagyon érdekes pont azért a kettősség miatt ez a történet, mert lényegében ugyanolyan előzményekkel sikerült most a Fradinak megvédeni a bajnoki címét, mint ugye 10 évvel ezelőtt a Debrecennek, tehát ahogy te is említetted, nem lehet arra fogni a Fradinak a majdnem 10 milliárd forintos előző évi költségvetését, hogy sikerült ugye bejutni egy főtáblára. A háttérben alapvetően egyébként a költségvetések átalakulása áll lényegében. Az elmúlt 10 év során ugye eléggé előtérbe került a magyar labdarúgás, illetve az NB1-nek a helyzete is sorsa, mind anyagi szempontból, mind infrastruktúrálisan, és ugye a Magyar Labdarúgó Szövetség is több évre szóló stratégiát dolgozott ki annak érdekében, hogy a magyar bajnokság esetleg nemzetközi szinten is kiemelkedőbb legyen, illetve előtérbe tudjon kerülni, és ennek érdekében átalakították meg a szabályozókkal is, próbáltak segíteni, illetve biztonságosabbá tenni a finanszírozási környezetet. A költségvetés bevételi oldalát tekintve egyébként, hogy azt nézzük, hogy két fő lába van a költségvetésnek. Vannak a piaci bevételek, ugye jegybevételek, kereskedelmi bevételek, leginkább ezek azok, amik elsősorban ide tartoznak, illetve a szponzori reklámbevételek. Nyilván ebben is volt növekedés, viszont amiben sokkal nagyobb növekedés volt a költségvetésben, az az egyéb bevétel. És főleg ezt talán a Fradi esetében mutatkozik meg leginkább, hiszen nyilván a tavalyi nemzetközi szereplésnek is köszönhetően majdnem 5,5 milliárd forintos egyéb bevételt tudott elérni, még 10 évvel ezelőtt aló ki 287 milliót, és ugye ne felejtsük el, hogy mind a kettő kijutott abban az adott évben a nemzetközi parondra.
Tehát akkor itt egyéb bevételek alatt elsősorban mire lehet gondolni?
Egyéb bevételek, azt egyébként az UEFA is így fogalmazza meg, hogy főként támogatások, illetve adományok szerepelnek. Emellett egyébként például tavaly a Fradi itt számolt el az UEFA-tól érkező pénzt is. Emellett mondjuk az anyaegyesülettől, a Ferencvárosi Tornaklubtól is kapott 1 milliárd forintot. Játékjogi értékesítés, TAO támogatások, illetve hát van egy ilyen egyéb bevétel, de ez igazából ilyen pár százmilliós tétel, ami még az egyében belül is egyéb kategóriába tartozik.
A cikketekből kiderül, hogy 141,5 millió TAO támogatás forrás jött össze a Fradinak az elmúlt üzleti évében. Ez azért az összbevételhez képest nem olyan nagyon magas, de mondhatjuk, hogy a Fradi zsebelte be a legtöbbet TAO-ból, vagy itt viszonylag azért kiegyenlített a mezőny az első osztályú klubokat figyelve.
A első osztályú klubokat nézve egyébként viszonylag kiegyenlített, most ebben a cikkben így külön a TAO támogatásra nem tértünk ki, viszont a jogszabályi környezet az olyan, hogy egy NB1-es klubnak azért sokkal szigorúbb igénylési feltételeknek kell megfelelnie, tehát ők azért nem tudnak olyan mértékű TAO támogatáshoz hozzáférni, mint mondjuk egy stadion beruházáshoz igényel egy sportegyesület, vagy mondjuk egy kisebb osztályban szereplő csapat. Ez részben azért azzal is magyarázható, hogy az NBA-nek az egy sokkal nagyobb a marketing értéke, tehát hogy ott sokkal nagyobb lehetőség van hagyományosan a piacról származó bevételekhez jutni.
A Fradi és a MOL Fehérvár tartoznak a milliárdos kategóriába, vagy még vannak olyan első osztályú klubok, amik több mint 1 milliárd forintos összbevételre tesznek szert egy év alatt?
Vannak olyan klubok, viszont a Ferencvárosnak is a pályázárnak kiemelkedő a költségvetése, tehát mindnek 8-10 milliárdos költségvetéssel rendelkeznek, mondhatjuk, hogy lassacskán már évek óta. Kiemelkedő még a Puskás Akadémia költségvetése 6 milliárd forint körül mozog. Egyébként a mezőny többi része az, amiben 1 vagy maximum 2 milliárdos bevétellel rendelkezik. Például a Paks, az Újpest nagyjából 1,5 milliárd forintból gazdálkodik, Honvéd a kiesettet veszem pedig 2 milliárd forintból.
És akkor hasonlítsuk össze itt a régiós klubokat. Magyar érdekeltsége is volt, ugye pont a hétvégén Szoboszlai Dominik együttese a Salzburg nyerte meg az osztrák bajnokságot, de vannak olyan régiós klubok, akik szintén most a Fradihoz, Videótonhoz hasonlóan dominálják hazájuk pontvadászatát. Mi a legnagyobb különbség egyébként mondjuk egy Dinamo Zágráb és egy Ferencváros bevételi összetétele között?
Pont a Dinamo Zágráb egy olyan példa egyébként, ami mondhatni, hogy mögötte egy profitot kereső befektető áll, és ez a csapat egyébként arról híres, hogy az átigazolási szezonokban eladják a jó horvát játékosokat külföldi nagy csapatoknak, amikhez ugye nagyon nagy bevételhez juttatja a klubot, és ezáltal tehát, hogy meg tudják forgatni a pénzt, így nagyon egyszerűen megfogalmazva. Plusz, ami nagyon nem mellékes, hogy ők rendszeres résztvevői a nemzetközi kupa harcoknak, vagy párharcoknak. Egyébként pont ők voltak azok, akik a Ferencváros kiejtették a bajnokliája selejtető körben, és sikerült bejutniuk a csoportkörbe a BL-ben, ami ugye egy magasabb kiadású liga, mint mondjuk az Európa Liga.
Tudjuk, hogy kicsit másképp is viszonyul egyébként a Horvát Szövetség a hazai bajnoksághoz, mint a Magyar Labdarúgó Szövetség az NB1-hez, tehát a horvátoknál sokkal inkább arra mennek rá, hogy jó játékosokat neveljenek ki, és aztán adják el őket, ebből gyűjtve profitot, és hogyha más, mondjuk egy bolgár bajnokot nézünk, vagy egy szerb bajnokot nézünk, akkor nagyok-e a különbségek, és most elsősorban arra gondolok, hogy említetted ezt a 47%-os egyéb bevételi arányt, ez Magyarországon kiemelkedő a régióban?
Mindenképpen kiemelkedő olyannyira, hogyha a teljes bajnokságnak a bevételét nézzük, akkor az UEFA által vizsgált régiós, illetve európai bajnokságok között a 18. legnagyobb bevétellel rendelkezik a magyar bajnokság. Hogyha viszont azt nézzük, hogy az egyéb bevételeknek mekkora aránya, akkor viszont rettentően hátul van, mert ennél nagyobb arányú egyéb bevétellel igazából csak 4-5 egyéb bajnokság rendelkezik, mint például a montenegrói, a bolgár vagy az izlandi. Ezek ilyen 40-50-60%, a kiemelkedő pedig a San Marinói bajnokság, hát egy kis tört állam, de akkor is itt 71% az egyéb bevételeknek az aránya. Hogyha a bevételeknek az összetételét nézzük, akkor nagyon kellene még fejlődni és javulni ezen a téren, tehát a piaci bevételek azok egyáltalán nem a nyugat-európai bajnokságok szintjén vannak, hanem sokkal inkább egy ilyen balkáni tört állam, ami szinten van, ami azért nem is feltétlenül annyira versenyképes önmagában elhelyezkedéséből méretőből fakadóan, mint egy magyar vagy egy osztrák bajnos.
Az Emfor és a privátbankár.hu újságíróját Székely Saroltát hallották. Zenélünk fél 11-kor pedig rövid hírekkel zárul a reggeli Moni.